Ön a MedIT Podcast műsorát hallgatja. MedIT. A digitális egészségügyről közérthetően.
Köszöntöm a kedves hallgatókat a MedIT-nek a 8. adásában. A vendégem Ádám Ildikó, finanszírozási szakértő. Mai témánk pedig a digitális egészségügyi technológiáknak a finanszírozási lehetőségei. Ádám Ildikó 2017-ben végzett az 5-ös Loránd Tudományegyetem egészségügyi politika, tervezés és finanszírozás mesterképzésén. Ezt követően adótanácsadó képesítést szerzett az EY-nál. Diákévei alatt dolgozott többek közt ügyviteli asszisztensként, illetve különböző diák és kulturális szervezetekben önkénteskedett. 2014-től több mint 2 éven át a PwC Hungary adótanácsadójaként dolgozott, majd munkáját az EY-nál folytatta. Jelenleg az EY élettudományok iparágának szakmai vezetője. Emellett a Semmelweis Egyetem egészségügyi technológia értékelő és elemzési központ egészségügyi közgazdaságtan doktori képzésében vesz részt. Köszöntelek az interjúban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
Tudnál mesélni arról, hogy hogyan kezdtél elfoglalkozni ezzel a területtel?
Nagyon szívesen. Hogy említetted is, közgazdászként végeztem. Nyilvánvaló volt, hogy valami olyasmit szeretnék ezen a területen csinálni, ami közvetlen hatással lehet az emberek életére, és így találtam meg igazából a gyógyszeripart, meg így az egészségügyet, hogy ezzel nagyon izgalmas lenne foglalkozni, mert tényleg ez a két szektor azzal foglalkozik, hogy az életünket jobbá tegye nap, mint nap, és hogy szuper lenne, ha ez valahogy hozzájárulhatnék. Ez valószínű volt, hogy nem én leszek az, aki a következő molekulát megtalálja, amivel majd az Alzheimernek a gyógyítása lehetővé válik, viszont kerestem, hogy én hogy tudnék ehhez hozzájárulni, és így az adózási területet ezzel összekötve megtaláltam ezt, hogy abban tudok segíteni a cégeknek, hogy hogyan tudnak ők ezzel foglalkozni nap, mint nap, és minden lehetséges forrást és lehetőséget biztosítani nekik, hogy ezt a munkájukat tudják végezni. Úgyhogy gyakorlatilag így kezdtem el már a legelejétől erre fókuszálni, és ezt teszem most is nap, mint nap, hogy segítek ezeknek a vállalkozásoknak, hogy egyrészt minden lehetőségről tudjanak, másrésztről pedig ami lehetőséget kihasználnak, azt úgy tudják kihasználni, hogy ez tényleg hozzá tudjon járulni a munkájuk sikeréhez.
Volt itt valamilyen átmenet, hogy először csak az adózással foglalkoztál, és utána találtad meg az egészségügyi érdeklődést, vagy egyértelmű volt már kezdettől?
Ez nagyon érdekes volt, mert az egyetemen úgy mentem be közgazdásznak, hogy hát majd meglátom, hogy mi lesz, tehát nem úgy keltem föl 18 évesen, hogy én ezt fogom majd csinálni, és az egészségügynek a gazdaságpolitika tantárgya, meg az adózás volt az a kettő tantárgya, aminél azt éreztem, hogy ez nagyon izgalmas, baromi komplex, folyamatosan változik, és nagyon érdekel. És azt vettem észre, hogy nem a telefonomat nézegetem az órán. Úgyhogy kerestem már az elejétől, hogy tud ez a két terület kapcsolódni, úgyhogy igazából már a legelejétől kerestem. Nyilván, amikor az ember tanul egy szakmát, azért az adózás is olyan, hogy az egyetemről nem úgy jössz ki, hogy adózási szakember vagy, tehát rengeteget kell tanulni, hogy elsajátítsad a szakmát. Azért ott volt egy nagyon erős alapozás, hogy az alap egyáltalán megtanuljam, meg még hozzá az állami támogatási lábat. Viszont amint ez megvolt, folyamatosan fókuszáltam, hogy milyen speciális kérdések vannak, amik ezt az iparágat érintik, és hogy tudok ebben még jobban elmélyülni, meg megkeresni azokat a lehetőségeket, amik nincsenek még kiaknázva.
És mi az, amiben segíteni tudsz ezeknek a vállalkozásoknak? Milyen finanszírozási kategóriákat lehet elkülöníteni? Honnan kaphatnak forrásokat?
Nyilván nagyon sok kategória van. Alap, hogy van, amikor saját forrásból végzik ezeket a fejlesztéseket, van, hogy állami támogatásokat vesznek igénybe, különböző banki hiteleket, kedvezményes hitelezési konstrukciókat, és vannak nagyon sok adókedvezmény, amit figyelembe tudnak venni, amiről egyébként nagyon sokan nem tudnak. Tapasztalataim alapján az állami támogatásokról úgy nagyjából hallottak már a cégek, bár ott sem mindegyik konstrukcióról, de azt, hogy egyébként ezeket lehet kombinálni is, tehát attól, hogy valaki állami támogatást vesz igénybe, nagyon sokszor nem vesz igénybe hozzáadó kedvezményt, pedig a kettő kombinálható. Rengeteg fejlesztés van folyamatban. Ugye most, hogyha maradunk a digitális egészségügy területénél, akkor az EST az, amiről valószínűleg mindenki hallott. Ugye ez az egyik legnagyobb és legsikeresebb állami fejlesztés ezen a területen, de nem állt itt meg a folyamat. Tehát folyamatosan megy annak a fejlesztése a háttérbe, hogy hogyan lehet az ellátás szervezést is digitalizálni, a különböző telemedicinás megoldások, ugye, hogy távolból tudjanak az orvosok akár kapcsolatot tartani a betegekkel, vagy pedig diagnózist felállítani. Ugye radiológiában egy nagyon népszerű jelenség a telemedicina. Tehát nagyon sok ilyen fejlesztés van folyamatban, amivel arra törekednek, hogy magát így az ellátást próbáljuk meg minél digitálisabb mederbe terelni, és akkor ebbe be tudnak kapcsolódni vállalkozások, és be is kapcsolódnak nagyon sok esetben.
És olyan van esetleg, hogy állami pályázatokat írnak ki, és bármilyen egészségügyi szereplő pályázhat egy ilyen program keretében arra, hogy ő a saját területén belül a saját termékét, szolgáltatását fejlessze.
Igen, abszolút. Ami nagyon érdekes ezekben az esetekben, hogy itt nem ilyen nagyon célzott kiírásokról beszélünk. Nyilván vannak olyanok is, hogy az XY kórháznak az egészségügyi rendszerének a fejlesztésére van kiírva egy program, de szerintem itt inkább azzal érdemes foglalkozni, amikor tényleg valaki csinál valami jót, és keres ahhoz egy forrást. Nem annyira célzottak ezek a hazai kiírások, ami azért nagyon jó hír a vállalkozásoknak, mert tudják rugalmasan adaptálni az ő saját fejlesztésükre. Tehát nem azt írjuk ki, hogy mi csak, nem tudom, egy call center applikációt szeretnénk finanszírozni, hanem van kiírva egy pályázat, amit, hogyha valaki azt fejleszt, ő is igénybe tud venni, és egy másik cég a saját fejlesztésével szintén. Nyilván ezeknek megvannak a kritériumai, hogy miket kell teljesíteni, tehát azért csak úgy nem finanszíroz az állam egy fejlesztést, hogy öncélúan történjenek ezek a fejlesztések, tehát itt azért vannak komoly kritériumok, indikátorok, amiket teljesítenie kell ezeknek a vállalkozásoknak. Például, hogy a fejlesztés lezárultát követően 3 éven belül mennyi bevételt fognak egyébként abból a fejlesztésből realizálni, hogy a gyakorlati hasznosíthatósága megmaradjon. Tapasztalataim alapján ez az egyik legnagyobb kihívása a kutatásfejlesztési támogatásoknak, hogy hogyan tudunk olyan fejlesztéseket finanszírozni, ami aztán a végén tényleg a gyakorlatban is hasznosul, és el tud jutni a tényleges, akár a betegellátásig, vagy akár így a rendszernek a hatékonyabb átételéig, és nem csak egy alapinfrastruktúrát fejlesztünk, amit aztán később vagy használnak, vagy nem. Tehát ez azért erőteljesen megjelenik az igény ebbe való elmozdulás felé. Ez benne is van a hazai K+F stratégiában, hogy ez egy kiemelt cél, hogy gyakorlati hasznosíthatóságot próbáljuk minél jobban stimulálni, meg támogatni.
És mennyire nehéz ezt megjósolni, hogy valóban gyakorlatban hasznosítható lesz a megoldás, vagy sem?
Ez attól függ, hogy milyen maga a projekt. Hogyha azt mondjuk, hogy kutatásfejlesztés, ez egy ilyen misztikus fogalomnak is szokott minősülni, teljesen más fog neked mondani, ha az utcán megkérdezel valakit, vagy ha egy kutatóintézetben megkérdezel valakit, vagy ha egy vállalatnál megkérdezel valakit. Ez egy picit olyan, mint a foci, amihez minden magyar ért a maga módján, hogy mindenki valahogyan ezt tudja definiálni, hogy szerinte ez micsoda, és szerintem ebben kell keresni a választ erre a kérdésre, hogy mennyire lehet megjósolni. Ha felbontjuk a kutatásfejlesztésnek a fogalmát, az 3 alapvető részből áll, van alapkutatás, alkalmazott kutatás, meg kísérleti fejlesztés. Nyilván attól is függ, hogy melyik szegmensben vagyunk, hogy mennyire vagyunk közel a gyakorlati hasznosuláshoz. Egy alapkutatás az arról szól, hogy új ismereteket szeretnénk szerezni, és nem feltétlenül azzal a céllal, hogy az majd a gyakorlatban hogyan fog hasznosulni. Míg egy kísérleti fejlesztés, az pont a skálának a másik vége, az meg arról szól, hogy gyakorlatban szeretnénk egy új terméket, egy új eljárást, valami újat létrehozni, vagy egy meglévőt tovább fejleszteni. Tehát annál abban a helyzetben már óhatatlanul megvan a gyakorlati hasznosíthatóság, hiszen már egy meglévő valamit, vagy éppenséggel egy meglévő problémára szeretnénk valami megoldást találni.
Te tudatában vagy annak, hogy hogyan oszlik meg akár ilyen százalékos arányban, hogy Magyarországon itt az egészségügy szektoron belül melyikre mennyi energiát és erőforrás fordítunk?
Ez attól függ, hogy melyik szereplőt nézzük. Hogyha a vállalatokat nézzük, akkor ők a kísérleti fejlesztésben vannak benne, tehát hogy tényleg hogy tudnak valami új szolgáltatást vagy egy új eljárást kifejleszteni, szinte 100%-ban. Ha az akadémiai, meg az állami kutatóhelyi részt nézzük, ők pedig inkább a skála elején vannak, tehát az alapkutatási, meg az alkalmazott kutatási részben érdekeltek jobban. Tehát ez attól függ, hogy melyik szemüveget tesszük fel. A vállalatok oldaláról egyértelműen a kísérleti fejlesztés, tehát a gyakorlati hasznosulás az, ami a fő motivátor, ami egyébként teljesen érthető, hiszen ezek a vállalatok azért javarészt gazdasági társaságok, profitorientáltak, tehát nagyon szép dolog gondolkodni tudományos problémákon, de azt valahogyan finanszírozni is kell, hogy ezeket ők meg tudják tenni, ahhoz pedig kell hasznosulni annak a produktumnak a végén a gyakorlatban.
Még térjünk vissza egy picit ezekre a támogatási konstrukcióra. Látsz-e különbséget a külföldi és a hazai konstrukciók között?
Hogyan különítjük egy külföldi vagy hazai? Nyilván a hazai vállalatok számára elérhető. Külföldi országokban is vannak majdnem mindenhol az ott letelepedett vállalatoknak elérhető programok, viszont vannak ilyen országokon átívelő lehetőségek, Európai Unió által finanszírozott, de nem csak Európai Unió által finanszírozott, például a gyógyszeriparban is vannak olyan kezdeményezések, amik iparági közös kihívásokra szeretnének megoldást találni. Ugye az egyik legjellemzőbb az antibiotikum rezisztencia, amivel azért eléggé régóta küzdünk, és egyre aggutabbá váló probléma. Ez egy olyan nehéz terület, amin egyszerűen elengedhetetlen, hogy összefogjanak vállalkozások, és belekezdjenek fejlesztésekbe. És ez jellemzi leginkább az ilyen külföldi vagy nemzetközi konstrukciókat, hogy ott valamilyen deklarált cél érdekében jönnek létre társulások. Van egy nagyon jó program, ami szintén az egészségügyben releváns, ez egy Európai Uniós program. Az a neve, hogy Important Projects of Common European Interest, IPCEI magyarul, vagy IPCI, attól függ, hogy mondjuk, és ebben is kifejezetten azt célozzák, hogy országokon átívelő társulások jöjjenek létre, amiben vannak felsőoktatási szereplők, KKV-k, nagyvállalkozások, tehát nem az a célja, hogy egy nemzetközi nagyvállalatnak a különböző országokban letelepedett telephelyi összefogjanak és csináljanak valamit, hanem hogy fogjanak össze egy valamilyen nagyobb cél érdekében, ami mondjuk fontos az Európai Uniónak, és az egészségügy is egy ilyen terület. Tehát ezek jellemzik ezeket a nemzetközi konstrukciókat, a hazaiak, ahogy említettem, kevésbé ennyire célhoz kötöttek. Azok sokkal jobban alakíthatóak a vállalatoknak az egyéni tevékenységükhöz, meg céljukhoz, és azok annak a továbbvitelét szolgálják.
És mi az előnye az ilyen nemzetközi országokon átívelő együttműködéseknek?
Egyrészt az, hogy kinyílik a világ. Tehát, hogy együtt tudnak magyar vállalatok működni külföldi felsőoktatási intézményekkel, meg külföldi vállalatokkal, és tudnak eszmét cserélni, és kicsit kilépni a saját laboratóriumukból, a saját környezetükből, és így megtapasztalni, hogy ők meddig jutottak el, milyen kihívásaik vannak, mi meg tudjuk mondani, hogy mi meddig jutottunk el, és akkor ebből ilyen nagyon jó kreatív beszélgetések, meg együttműködések tudnak lenni, és szerintem ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy például egy ilyen problémát, mint az antibiotikum rezisztencia meg tudjunk majd oldani elérhető időtávon, mert ezeket önállóan nagyon nehéz végigvinni. Szóval szerintem ez az együttműködés, meg így a tudástranszfer, azt mondanám, hogy magyar kutatóknak is, meg magyar vállalatoknak is lehetőségük van nemzetközi projektekben részt venni, és nem feltétlenül csak a hazai szokásos fejlesztésüket és munkájukat végzik.
És abban az esetben, hogyha a vállalkozások és az egyetemeknek a munkája összekapcsolódik, akkor beszélhetünk itt említetted, hogy a kutatási fejlesztésnek ez a három fő területe van, az alapkutatás, alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés, és akkor az egy ilyen együttműködés keretében ezek összefonódnak? Hogy kell ezt elképzelni?
Pontosan ez a célja, és hála Istennek nagyon sok ilyen együttműködés van most már Magyarországon is, mert ez is egy deklarált cél, hogy az egyetemek között legyen kapcsolat a területükhöz kapcsolódó vállalatokkal. Sajtóban is nagyon sokszor megjelennek, hogy stratégiai együttműködési megállapodást írt alá, például ugye területe releváns Semmelweis Egyetem a különböző vállalatokkal, és ez azért nagyon jó, mert az egyetem be tudja vinni az ő oldalát, tehát magát a kutatási, az alapkutatási szakaszt, a vállalat pedig tudja hozni a gyakorlati tapasztalatait meg, hogy hogyan lehet ezt implementálni a gyakorlatba. És akkor, ha mondjuk a vállalatnak van egy kihívása, hogy egy adott, nem tudom, viselkedést szeretne mondjuk letesztelni, vagy megérteni, hogy mit ír a szakirodalom például arról, hogy hogyan lehet azt kivédeni egy mondjuk nem szerencsés mellékhatást, akkor az egyetemnek az infrastruktúráját, meg a tudásbázisát tudja használni, hogy ezt hatékonyan megértse, és így nagyon jól együtt tudnak működni, mert az egyetemi kapacitásokat is arra használjuk, hogy egyébként a gyakorlatba be tudjon épülni, és olyan problémákon dolgozzanak, ami most releváns, és nem majd sok év múlva lesz feltétlenül kérdés. Az is fontos, hogy valaki foglalkozzon az olyan témákkal, de jó, hogyha megjelenik már a most akut igényre is a válasz az egyetem falain belül.
Ez nagyon jól hangzik, mert azt érzékelem, hogy ez egy ilyen kölcsönös haszon, és például az akadémikusok szokták mondani, hogy hát nem érzik, hogy mi a haszna annak, amit csinálnak, és akkor ilyen esetben meg egyértelműen akkor gyakorlatban is hasznosulni tudnak az eredmények.
Abszolút, és szerintem ezeknek az együttműködéseknek kell minél szélesebb körben kiterjednie, és ez a hallgatóknak is nagyon jó, akik tanulnak, mert egyből látnak már vállalatokat, hogy működnek, hogy dolgoznak, meg tudják ismerni, hogy hogyan kapcsolódik össze az egyetemi szférával, és nem feltétlenül kell ez egy választási lehetőség legyen, hogy maradok az akadémiában, és akkor ezzel foglalkozom, hanem össze lehet kapcsolódni. Rengeteg PhD hallgató van vállalatoknál. Volt is egy ilyen program, ami egy ilyen kooperatív doktori program néven futott, ami gyakorlatilag arról szól, hogy a vállalatoknál levő PhD hallgatók hogyan tudják az egyetemmel való együttműködést fenntartani, és hogy olyan témát kutassanak, ami most akut releváns, és segítsék ezeket az együttműködést. Én is azon szerencsések közé tartozom, aki ebben a programban részt vesz, és tényleg nagyon izgalmas látni, ahogyan két teljesen máshogy gondolkodó világot próbál az ember közös nevezőre hozni. Úgyhogy nagyon sok ilyen lehetőség van most már a hallgatóknak, hogy tudják összehozni a kettőt, és ne feltétlenül választani kelljen az egyik vagy a másik között.
Tehát akkor a PhD hallgatók munkája, megtanulmányai sem fekete-fehér, úgy, mint ahogy említetted, hogy a vállalatok lehetőségei sem feketék és fehérek, hogy csak támogatási konstrukciókat használhatnak, és nem vehetnek igénybe adó kedvezményt. Beszélj akkor kérlek egy kicsit arról, most jól áttekintettük, hogy milyen támogatási programok vannak, és hogy milyen jellemzőik van ezeknek, de hogy milyen adókedvezmények azok, amiket igénybe lehet venni.
Nagyon, nagyon széles ennek is a palettája, és az a jó hír, hogy vállalatmérettől függetlenül van mindenkinek olyan adókedvezmény, amit igénybe tud venni. Nagyon gyakran találkozom azzal a tévhittel, hogy valaki, aki kisvállalkozó, és mondjuk kisvállalati adót fizet, hogy akkor neki biztos nincsen semmilyen kedvezmény. még nekik is van kutatásfejlesztéshez kapcsolódó kedvezmény, amit egyébként igénybe tudnak venni, csak sokan nem tudnak róla. A nagyvállalatok esetében picit egyértelműbb, hogy az ő rájuk jellemző nagyobb adónemekben, tehát társasági adóban, helyi iparűzési adóban, innovációs járulékban, meg ami a magát az élő munkát terheli a szociális hozzájárulási adóban is van kedvezmény. Ezeket lehet kombinálni különböző szabályok alapján. Tehát nagyon sok kedvezmény van, az, amit egyedileg meg kell nézni, hogy milyen a költségstruktúrája annak az adott vállalkozásnak, mert teljesen más lesz a szempont egy olyan vállalatnak, akinek főként anyagköltsége, eszközei vannak, és mondjuk kevesebb élő munkát használ egy ilyen fejlesztési folyamatban, versus az, akinél meg sok kutató dolgozik, és mondjuk nagyon minimális anyagköltsége, vagy adott esetben ugye, ha digitálisnál tartunk, mondjuk informatikai rendszerekben dolgozik, akkor neki meg kb. Minimális az, ami eszköz meg anyagköltsége felmerül, és ezeket jól össze lehet hozni, hogy kinek melyik mix az, ami az ő vállalatának megfelelő, és ezekkel azért nagyon szépen lehet támogatni a folyamatot. Én úgy szoktam megfogalmazni, hogy ez egy jutalom, és ez károt hagyni, hogyha az ember megdolgozott érte, mert ezt a jutalmat akkor kapja meg a cég, amikor már végez egy értékes tevékenységet. Ugye az elején említettem, az állami támogatásoknál azért egy ígéretet kell tenni. Általában azt nem adják oda csak úgy a cégeknek. Válasz vagy azt, hogy tartod a létszámot, vagy azt, hogy bevételt termelsz, különböző kategóriák vannak, és azt nagyon keményen be kell tartani ahhoz, hogy jogosult legyen az ember a támogatásra. Az adókedvezményeknél az pedig azért kapod, mert te már végeztél egy ilyen tevékenységet, tehát ez visszamenőlegesen is tud játszani, hogyha valaki évek óta dolgozik egy ilyen projekten, úgyhogy nem kell fognunk a fejünket, amikor olvassuk a hírekből, hogy hú, lezárult a valamelyik támogatásnak a határideje, akkor most már itt elvesztettük a lehetőséget, hanem hogyha volt bármilyen projekt, vissza lehet menni utólag, és ezt akár most is vissza lehet kérni az arra vonatkozó kedvezményt, és ez tényleg egy jutalom tud lenni, hogy akár egy következő fejlesztést, vagy éppen a kollégáknak valamilyen programot finanszírozzon vele a vállalat. Volt olyan ügyfelem, aki csapatépítőt szervezett egy naposat jutalomként a kollégáknak, mert nagyon sikeresen dolgoztak egy kutatásfejlesztési projekten, tehát hogy ezt ki mire költi el, az már nyilván egyéni választás.
Mennyire jellemző az, hogy a vállalatok felismerik ezeket az adókedvezményeket, lehetőségeket, vagy javasolt nekik egy külső szakértőhöz fordulni, tanácsadóhoz, aki segít nekik ebben?
Azt tapasztalom, hogy hallani már sokan hallottak róla, hogy vannak ilyenek, félnek tőle nagyon sokan, mert azért az adóhatóság az bár nagyon sokat mozdult előre abba az irányba, hogy egy támogató szerep, és egyre kevésbé tartanak tőle a vállalatok, azért mégis van egy súlya, hogyha valaki azt mondja, hogy vissza szeretne kérni mondjuk pár évre visszamenőleg valamilyen adókedvezményt, és ezért nagyon sokan óvatosak, és nem merik. Pedig egyébként tényleg olyan fejlesztést csinálnak, ami abszolút jogosítja őket erre a kedvezményre. Tehát én azt tudom mondani, hogy maga az ismeret megvan a legtöbb helyen, bár nem mindenhol, és ez is fontos, hogy azért külső segítség legyen ebben, hogy ezt felismerje a cég, de az, hogy effektíve meghatározni, hogy mennyi az annyi, abba azért mindenképpen érdemes konzultálni valakivel, pont azért, hogy nyugodtan lehessen aludni, és igénybe lehessen venni azt a kedvezményt, és ne azon kelljen aggódni, hogyha 3 év múlva megjelenik az adóhatóság, akkor nincsen megfelelő alátámasztás, hogy én jogosult vagyok a kedvezményre. Az a fontos meg a fő üzenet, hogy tudni kell róla, hogy van ilyen, át kell gondolni, és sokszor olyan helyen vannak ilyen kedvezmények, ahol nem gondolnák. Tehát például van olyan gyógyszeriparban működő cég, aki alapvetően gyártása profilja. És ő vele is beszélgettem, és hát mi nem fejlesztünk semmit, mi legyártjuk azt a formulát évek óta, és nem történik semmi. És akkor egyszer beszélgettünk, és kiderült, hogy ja, hát igazából vannak azért fejlesztéseik, mert azon dolgoznak, hogy hogy lehet kevesebb csomagolást, vagy hogy lehet úgy megcsinálni a csomagolást, hogy minél kevesebb hajtás legyen hozzá szükséges, vagy olyan, hogyan lehet letakarítani a gyártósort, amikor át kell állni egy másfajta formulára, hogy az a lehető legkevesebb időt, energiát használja, stb. És kiderült, hogy ez is kutatásfejlesztésnek tud minősülni, így az ehhez kapcsolódó költségeket is igénybe tudta venni. Szóval ez a legfőbb, hogy még ha első ránézésre nem is tűnik kutatásfejlesztésnek az a tevékenység, érdemes egyet azért gondolkodni, megkonzultálni, hogy biztos nincs-e ott a folyamatokban valamilyen fejlesztési tevékenység, mert akkor arra meg kedvezmény jár.
Ismerek egy-két szereplőt, aki főként így a startupoknak a világában releváns, és ugye egyre több ilyen egészségügyi startup is van, főleg amiatt, mert a technológia az így a startupokat így nagyon meghatározza, hogyha valamilyen innovatívat tudnak behozni, akkor arra gyorsan felépítenek egy vállalkozást, és elég egy nagyon-nagyon kis változtatás, amivel már el tudnak indulni. És van kétféle csoport, ami általában a startupokat támogatja. Én az inkubátorokról és az accelerátorokról tudok. Neked milyen ismereteid vannak ezzel kapcsolatban? Melyiknek milyen szerepe van itt a finanszírozásban?
Ez egy hihetetlenül inspiráló közeg, és a digitális egészségügyben szerintem abszolút elengedhetetlen a szerepük, mert tényleg az igazán új, jó ötletek ebből a szférából jönnek, és ezt fel is ismerték már a nagy vállalatok is, tehát egyre több megállapodás születik, akár gyógyszercégek és különböző technológiai cégek vagy startupok között felvásárolják akár az egész céget, vagy magát a terméket, ameddig eljutnak a fejlesztéssel, tehát hogy abszolút ezzel halad előre szerintem az iparág, és ez egy nagyon kiemelt jelentőséggel bír, és nyilván attól függően, hogy milyen érettségi szakaszban van a vállalat, meg maga a fejlesztés hol tart, tehát még csak kipattant az ötlet, vagy adott esetben már egy prototípusról beszélünk, vagy már van egy tesztverzió kint a piacon, és azt kell egyébként mondjuk továbbfejleszteni, hatékonyan piacra vinni. Tehát nagyon sok szereplő van, és különböző érdekekkel ezen a területen. Akit kiemelnék, ami digitális egészségügyben itthon is nagyon fontos, az az EIT Health. Az EIT Health egy Európai Unió által finanszírozott szervezet. Minden országban van egyébként egy tagszervezete, és ők gyakorlatilag egy ilyen nagyon jó platform arra, hogy azok a feltalálók meg vállalkozások, akik ezen a területen szeretnének valamit csinálni, vagy már csinálnak, ők tudják képezni magukat, tudnak finanszírozást maguknak szerezni, tehát egy nagyon jó támogató szerepe van ennek a szervezetnek Magyarországon is, úgyhogy ez szerintem egy nagyon jó lehetőség minden ilyen fórumon, és ugye nagyon sok sikeres vállalkozásunk van. Most pont a napokban jött ki a Forbes-nak a startup szemléje, hogy mik a legsikeresebb magyar startupok, és ott is gyakorlatilag a top 10-nek jelentős része biotechnológiai meg IT területen tevékenykedik, tehát ez is mutatja, hogy hihetetlen nagy az igény, és nagyon szépen futnak fel ezek a vállalkozások.
Hogyha kifejezetten az EIT-re gondolunk, vagy akár hogyha más ilyen támogató programokra, accelerátorokra, inkubátorokra, akkor milyen fázisban kell lennie ennek a startupnak, amikor már plusz erőforrásokat kap egy ilyen szervezettől? Mi az az elvárás, amit támasztanak eléjük?
Ez megint nagyon vegyes. Attól is függ, hogy kihez megy az ember, kinek milyen elvárásai vannak. Én azt gondolom, és az EIT Health-szel közösen volt is egy programunk a Semmelweis Egyetemmel, ami pont arról szólt, hogy edukáljuk ezeket a startupokat abban a fázisban, hogy megvan az ötlet, és úgy tűnik, hogy van is rá igény, hogy ezt mérjük fel, hogyan lehet ezt a piacra vinni, ki fogja finanszírozni azt a terápiát egyáltalán, hogy a betegetől várjuk, vagy szeretnénk majd közfinanszírozást rákapni, vagy egyébként mi nem akarjuk végigvinni ezt az egész folyamatot, hanem el akarunk jutni odáig, hogy aztán majd egy vagy egy gyártó, vagy egy befektető majd tovább viszi a céget. Tehát, hogy erre azért nem tudok egy fekete-fehérben válaszolni, mert nagyon függ attól, hogy milyen technológiáról beszélünk, és hogy ő milyen fázisban tart ezzel a munkával. Én azt gondolom, hogy onnantól fogva, hogy megvan már az ötlet, érdemes foglalkozni és keresni ezeket a kapcsolatokat, meg tanulni. Van már nagyon sok sikeres magyar egészségügyi területű startup, aki már külföldön is befutott. Érdemes tanulni az ő példáikból, mi ment nekik jól, mi voltak a legnagyobb tanulási folyamatok. Tehát szerintem itt hihetetlenül fontos, hogy minden ilyen programba részt kell venni, és minden segítséget meg kell ragadni, és már a legelején javasolt egy technológiai értékelést véghez vinni, ami erről szól, hogy mérjük fel, hogy ki fogja ezt finanszírozni, mi az igény rá, ki egyáltalán az én vevőm, mik az én terveim, mert akkor sokkal céltudatosabban el fog tudni jutni a vállalkozás addig a célig, amit ő kitűzött magának.
Tehát ez egy nagyon ilyen, nagyon részletes fogyasztóismeret és piacismeret, ami szükséges az induláshoz?
Abszolút, abszolút. Tehát elengedhetetlen, mert sok startuppal beszélgettem én is, meg feltalálóval, és nagyon gyakori az, hogy valami zseniális ötletet támad, és tényleg zseniális, és megvan róla győződve, hogy ezt mindenki megveszi. Szerinte ezt kiviszi a piacra, és ez mindenkinek fog majd kelleni. Ami lehet, hogy így van, de ezt nem árt, hogyha validálja az ember, főleg amikor finanszírozóval kezd el tárgyalni, akár egy kockázati tőkebefektetővel, vagy egy angyalbefektetővel, bárkivel, hogy tudja prezentálni, hogy erre igen, tényleg van igény, és egyébként fizetési hajlandóság is van, mert nekem is vannak olyan vágyaim, hogy igen, ha lenne arra egy egészségügyi megoldás, akkor igen, én is azt mondom, hogy használnám, de amikor az a kérdés, hogy de ez mennyit ér nekem, ott már lehet, hogy eltérő lesz az, hogy mennyit szeretne ezért az ötletnek a megálmodója kapni, meg mennyi az, amit én hajlandó vagyok fizetni, és hogy ez a kettő hogy tud találkozni.
Van olyan egészségügyi technológiai megoldás, amire biztosan nagyon-nagyon könnyű finanszírozást szerezni, vagy ez pont ettől függ kifejezetten, amit említettél, hogy jó legyen a piacismeret és a fogyasztóismeret?
Ezt én most így a mi régiónkra értve mondom, hogy azért korlátosak a pénzügyi keretek. Tehát nagyon sok egészségügyi probléma van, megoldandó kérdés, és korlátos az, hogy erre mennyit tudunk, mint állam, meg mint magánszemélyek is áldozni. Éppen ezért elkerülhetetlenül rangsoroljuk, hogy ebből mi az, amire tényleg közpénzt vagy magánpénzt áldozunk, és emiatt szerintem ma már nincs olyan, hogy nagyon könnyű valamire finanszírozást szerezni, úgyhogy ezért is nagyon fontos, hogy ezek a validációk megtörténjenek, hogy hogyan jutok el odáig, hogy ez a termék tényleg a piacon életképes tudjon maradni.
És van még valamilyen alternatíva azokon kívül, amikről beszéltünk, arra, hogy egy vállalat meg tudja finanszírozni a fejlesztéseit?
Egyre népszerűbbek a közösségi finanszírozások, hogy összegyűjtik gyakorlatilag magánszemélyek vagy különböző szervezetek egy fejlesztésnek a költségeit. Ennek nyilván a közösségi média terjedésével egyre nagyobb a szerepe, de hát ezek azért eléggé esetiek, és erre azért nehéz egy stratégiát felépíteni szerintem.
Magyarországon van már, vagy volt már olyan vállalat, aki közösségi finanszírozással tudott elindulni? Ismersz ilyen példát?
Egészségügyi területen nem.
Van még valami, ami azt gondolod, hogy egy ilyen fő üzenet a hallgatóknak az egészségügyi technológiák finanszírozásával kapcsolatban?
A legfontosabbnak azt tartom, hogy nagyon fontos a jó ötlet, de nem elég ahhoz, hogy sikeres tudjon lenni valaki ezen a területen, és fontos már minél hamarabb a kezdeti fázisban már megragadni minden segítséget ahhoz, hogy ebből egy komoly üzleti tervet össze lehessen tenni, ami nem abban merül csak ki, hogy mennyi a gyártási költség, és egyébként mennyi erőforrás szükséges a fejlesztéshez, hanem abban is már materializálódik, hogy ez majd hogy fog a piacra eljutni, mi a célja, hogyan fog finanszírozást kapni, ki lesz az ő végső vevője, tehát egy ilyen korai technológiai értékelés ilyen szempontból is elengedhetetlen, és a kedvezmények nagyon-nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni, és én hiszem azt, hogy motiváltan kell tartani a fejlesztőket, feltalálókat, és ezek a kedvezmények tudnak ebben segíteni, hogy tényleg megtalálják a forrásokat arra, hogy tovább végezzék a munkájukat, és károt hagyni ezeket a lehetőségeket az asztalon, úgyhogy érdemes konzultálni ezekről, hogy biztos, hogy mindent kihasznál-e a vállalkozás, még akkor is, hogyha ő úgy érzi, hogy igen.
Édika, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én bízom abban, hogy ez informatív és hasznos volt a hallgatók számára. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást még egyszer.
A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a kitartó figyelmet, és javaslom, hogy ha tetszett az adás, akkor lájkolják a YouTube videót, illetve iratkozzanak fel a különböző audio csatornákra, és kövessenek minket a közösségi média felületeken. És ugyanígy azt is javaslom, hogy kövessék Ádám Ildikónak a szakmai tevékenységét.
Köszönjük, hogy a MedIT-vel tartottak. Váljék egészségükre!